életre való. Családi magazin.
Buborékokkal működő távíró, Puskás Tivadar telefonhírmondója, a magnetofon szabadalma. Mind megtekinthető a Hírbe hozzuk magunkat című budapesti kiállításon az Elektrotechnikai Múzeumban, melyen a rádiózás és a hangrögzítés története elevenedik meg. Ide látogatunk mai műsorunkkal, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok. Hogyan fejlődött a hírközlés technológiája? Milyen elven működtek az 1700-as évek végén a távírók? Mi jellemezte a rádiózás hőskorának készülékeit? És miként rögzítettek akár 45 percnyi hangot lemezre? Ezek a kérdések is szóba kerültek, amikor Szűcs Lászlóval, a kiállítás rendezőjével, technikatörténésszel végig sétáltunk a különleges tárgyak között, melyek a Posta Múzeum, a Magyar Rádió és magángyűjtők darabjait is bemutatja.
Az volt a célunk elsődlegesen, hogy megküzdjünk az idővel. Van mire visszaemlékeznünk, és van mit bemutatnunk, hiszen hozzánk képest is sikeres nemzetek nagyon sokat adtak mindig a hagyományokra, a tradícióra, és nekünk is vannak hagyományaink. Még ebben az új korszakot formáló tudományágban, amit ma informatika néven nevezünk, de ami tulajdonképpen a kapcsolattartásról, olyan alapkutatásokról szól, amelyeket itt valójában úgy tudunk bemutatni, hogy olyan berendezéseket is lehet látni, amiket sehol máshol. Mint például az első teremben, mutatunk néhány olyan, hát itt mondjuk ez műtárgynak számít, de ez természetesen nem egy eredeti darab, ez utánépített készülékek ezek, amelyek a korai hírközlés állomásait mutatják. Ez pedig vízbontásos elven működik.
Oda is sétálhatunk közben, akkor arra kérem, hogy menjünk és nézzük meg ezt a vízbontásos elven működő szerkezetet. Talán a hallgatók is hallják, hogy itt ebben a részében a kiállításnak azért nincs olyan nagy csend, de talán ez most nem olyan nagy baj.
Ki volt építve egy olyan rendszer, ahány betű van az ABC-be, ez egy német berendezés, egy német orvos csinálta, annyi érintkező van itt, vezeték köteg, az elmegy néhány kilométerre, 5-10-20 kilométerre, feszültség alatt van, és hogyha az ember egy betűt át akar vinni a túloldalra, ez a kis elektromos ceruzával rálép, és tetszik látni.
Buborék?
Ott mutatja, hogy egy buborék felül száll föl, aki itt ugye azt a betűt mondjuk érintkezésbe hozza, az tudja, hogy a túloldalon valaki ugyanezt a betűt fogja látni. Itt már akkor ő csak a betűket kell ugye egymás után rakni, hogy szavak alakuljanak ki belőle, és végül is komplett üzeneteket lehet átküldeni. Hát ez mondjuk bizonyos értelemben nem volt rossz, mert ez egy olyan értelemben demokratikus dolog volt, hogy elég volt, ha valaki csak a betűket ismerte, át tudta küldeni az üzenetet. Ellentétben a mindenki által, ha máshonnan nem, mondjuk, hogy a vadnyugati filmekből jól ismert és sok helyen bemutatott, mert egy képileg egy hálás téma, ugye a Morze távíró, ma azt mondjuk rá, hogy ez egy bináris kódolású üzenet, rövid-hosszú sípokból vagy jelekből összeállított ABC, de hát ott tudni kell, ugye, hogy melyik betű mit jelent. Tehát ez ilyen értelemben mondjuk bár egy előtanulmányt igényel. Ennek ellenére ez elterjedt, mert jól volt mondjuk úgy, hogy kezelhető, ugyanis ugye amikor az üzenetet küldték, akkor a küldőállomáson is és a fogadóállomáson is maradt egy másolat. Tehát ugye egy papírszallag, egy papírcsík, amiről le lehetett olvasni, aki tudta a kódot, le lehetett olvasni ugye azt az üzenetet, amit elküldtek. Míg ennél az előzőnél, amiről itt beszéltünk, itt csak az maradt, ami az illető fejében megmaradt, hiszen ő legfeljebb egy papírra leírkálhatta, de mondjuk így, hogy ilyen hivatalos másolata nem maradt a dolognak. Tehát mondjuk ez egy érdekesség, ez elég sokáig mondjuk úgy, hogy húzta a Morze távirat, mert hát az egészen a 20-as évek végéig azért divatban volt. Hát aztán utána kiváltották a korszerű betűtávírógépek, amit ugye ezelőtt mondjuk 20-30 éve Telex néven ismertünk.
A hírközlés első jelentős eszközei után lassan a telefon is megkezdte téródítását. Folytatjuk a beszélgetést Szűcs László technikatörténésszel az Elektrotechnikai Múzeum Hírbehozzuk magunkat című kiállításán.
Ugye a következő terület az a telefonkészülék maga, amelyik hozzátartozik a kapcsolattartáshoz. Hát itt mindenféle szép régi készülékeket látunk. Ezek, amik itt vannak, ezek körülbelül olyan 1900-as évek elejétől, hát mondjuk a 70-es évekig, amikre már mindenki emlékszik, mondjuk ha máshonnan nem, akkor Rózsa Györgynek a Kapcsoltam című műsorából. Vannak olyan készülékek, amik az úgynevezett klasszikus kurblis telefonok, ahol ugye ma, ha fölvesszük a hallgatót, akkor valahol a központban egy impulzus jelzi, hogy mi a hallgatót a kezünkbe vettük. Régen ez úgy volt, hogy meg kellett ezt a kis kurblit tekerni, és akkor a túloldalon egy berregő hang jelezte, hogy mi a világon vagyunk, és valakivel szeretnénk beszélni. Tehát ugye így indult a dolog, és hát aztán ugye ennek ugye megvolt a klasszikus kapcsolattartási rendszere, ami már egy magyar gondolkodónak a nevéhez kötődik, hogy a Puskás Tivadar, akinek a javaslatára elkezdték a telefonközpontokat fejleszteni. Hát, hogy ebből is bemutatunk egy pár darabot, de ami a legérdekesebb, Puskásnak egy másik ötlete, amit viszont ő valósított meg itt Magyarországon, ez pedig a telefonhírmondó. Ez azért érdekes, mert a legtöbb olyan, mondjuk azt, hogy ilyen nagy ötletet, mint például a rádió, azt nem lehet egy emberhez kötni általában, mert egy csomóan dolgoztak rajta, és ez időnként némi tudományos civakodásnak az alapját képező, hogy akkor most kitalálta ki. Az elvitathatatlan tőlünk, ezt a világon mindenütt elismerik, ugye a magyar telefonhírmondó, az volt az első, a világon az első fémvezetékes, kiépített hírközlési rendszer. Tehát ebben, mondjuk sok más esetben is, de ebben is mi nyújtottuk az első példát a világnak.
És hát a kiállításnak is egy fontos apropója ez.
Így van, ez az esemény, amikor megindult a tényleges telefonhírmondó műsorszolgáltatás, az 1893. február 15. Hát ugye mi ezt a napot nem is akartuk, de nem is tudtuk volna tartani, de azért igyekeztünk valahogy a közelében maradni, ezért lett az ugye, hogy február 25-én nyitottuk meg ezt a kiállítást, amit itt most éppen végig látogatunk és végignézünk.
A telefonhírmondóról beszélgessünk még egy picit. Hogyan működött ez? Ki az, aki hozzáférhet át?
Hát a telefonhírmondó az egy érdekes szerkezet. Először csak arra gondoltak, ugye már akkor is voltak, ha nem is közérdeklődésre számot tartó információk, de olyanok, amelyek az üzleti és gazdasági életet segítették. Ezek elsődlegesen a börze információk voltak, ugye a bécsi meg a budapesti börze, és ezeket fontosnak tartották, hogy minél hamarabb elérjék az emberek. Ezzel indult. Na most a dolog úgy működött, hogy a meglevő telefonhálózatra arra építette fel Puskás a rendszerét, és az úgy nézett ki, hogy itt lehet látni, itt van egy kis házfal darab makettünk, és itt van ez a kis vímes dobozos hasonló kis világos szürke, porcelánból készült kis henger, ez egy úgynevezett hallgatói transformátor. Tehát akárki nem hallgathatta a telefonhírmódó műsorát, csak azok, akik előfizették ezt a rendszert. Akkor még nem gondolták 1893-ban, hogy a telefonikus, tehát a beszéd jellegű hangtovábbítás is hamar meg fog valósulni. Hát erre ugyan még kellett várni 20 esztendőt, de 1914-ben már megtörtént az első olyan beszédhangos hangtovábbítás, méghozzá Belgiumban, a belga király nyári rezidenciájából, ami már valójában telefonadásnak számít. Hát úgy is írták régen, hogy telefon, ugye a vezeték nélküli telefon, ez volt a rádió, tehát ugye ez annak számított. Közben jött ugye az első világháború, akkor az emberek mással voltak elfoglalva, viszont Amerika mondjuk ilyen szempontból részben gazdaságilag, részben fizikailag, részben szellemileg érintetlen volt, és az első nyilvánvalóan nem állami, hanem kereskedelmi rádióadás 1920-ban indult meg az USA-ban. Aztán ugye a háború végén az európai nemzetek is ráébredtek ennek a fontosságára, és egyre másra történtek a fejlesztések, először az angoloknál, németeknél, franciáknál, és aztán nálunk is 1925. december 1-én megindult a hivatalos rádió.
December 1-ét írtunk akkor, amikor ünnepélyesen először szólalt meg hivatalosan a nagy nyilvánosság számára a Magyar Rádió 1-2 évi kísérletei adás után. Ezeket a kísérleti adásokat egy bútorszállító kocsiban tartották, szereplői, amatőrök, postatisztviselők voltak. A kísérleti adásokat csak azok a kevesek hallgathatták, akik maguk barkácsoltak kristálydetektoros készülékkel rendelkeztek. Szóval 50 évvel ezelőtt december 1-én este ünnepélyes hangulat uralkodott egy régi Rákóczi úti ház, pontosan Rákóczi út 22, szemben az Uránia mozival, 3. és 4. emeletén. Közönséges régi bérház volt ez, elég rozog a lifttel, amit a kedves öreg házfelügyelő, a féllábú Guszti bácsi kezel. A 3. emelet egyik háromszobás lakását az irodahelységek foglalták el, volt még ott egy apró párnázott fülke is, amely azelőtt talán éléskamra lehetett. Itt olvasták be a híreket. Az emelet másik oldalán voltak a műszaki helységek. A 4. emelet egy másik volt 4 szobás lakásában volt a rádió szíve. A nagy stúdió, nem is túl nagy szoba, párnázott falakkal, körös körül szürke bársonyfüggönnyel, padlóján vastag zöld filcszőnyeggel. Aztán egyetlen stúdió melletti kisebb szoba volt a várószoba, vagy ha úgy tetszik a művész szoba. A stúdió oldalán pedig üvegablakkal elválasztott technikai szobácska. Itt ült a megfigyelő rendező, Haris Jenő doktor és egy vagy két műszerész technikus. Az akkori berendezés ma szinte elképzelhetetlenül primitívnek tűnne, de nekünk és a hallgatóknak akkor nagy dolog volt, majdnem csoda. Drót nélküli közvetítő eszköz, amely híreket, zenét, szórakozást, életet vitt a hallgatókhoz.
Mi jellemezte a korai rádió műsorokat? Mennyiben jelent meg bennük a kor ideológiája? Továbbra is Szűcs Lászlót, a Hírbe hozzuk magunkat című kiállítás egyik rendezőjét hallják.
Magyarországon, amíg nagy bajok nem voltak, amikor nem érintett minket mondjuk a II. Világháború közvetlen szele, addig azért egészen tárgyilagos volt a rádió műsor, irodalmilag, zeneileg, minden vonatkozásában. Hát persze, ugye, ahogy eldurultak az események, az a rádiót sem hagyta érintetlenül, és hát ott is romlott a helyzet. Amikor a háborúnak vége lett, akkor pedig ellenkező előjelen romlott a helyzet. Van két néprádiónk. Ugye a néprádió abban az időszakban egy karakteres, mondjuk azt, hogy gesztus volt az állam részéről a hallgatókkal szemben, ugyanis a rádió az egy drága dolog volt, mint minden csúcstechnika, az a kezdet-kezdetén sokba került. Az első néprádió korszak a 40-es évek elején indult, a németek csinálták az első néprádiót, amit nálunk ki van állítva, az is egy német néprádió.
Nézzük meg akkor ezt, arra kérem, hogy sétáljunk át a másik terébe a kiállításnak.
De ezt a formát egy az egybe átvettük mi magyarok is. Ezen itt nem látszik, de a Magyar Néprádió ugyanilyen szép kis vöröses barna bakelit doboz, de azon már az Orion gyárnak az emblémája van.
Írjuk le, hogy hogy néz ki, mert ugye a hallgatók nem láthatják, csak mi.
Ez egy négyzettest, nem kocka, ugye, mert az egyik oldal az egy kicsit vékonyabb, egy szép nagy hangszóró van a közepén, alul egy visszítesen fekvő, mint egy kis kávés csésze alátét, megfordítva, tehát ugye a kisebbik fele van fölfele, ez egy élkerék, ugye ezt ma is használjuk, úgy nevezik, és jobbra-balra egy-egy forgatógomb, az egyikkel a hangosságot lehetett állítani, a másikkal pedig tulajdonképpen egy nagyon finom, nem túl karakteres hangszín szabályzást.
Ez ugye egy német darab, 1938-ból, ahogy a felirat mutatja.
Igen, az élkerékkel lehetett állomást keresni. Ez akkor, amikor nálunk megjelent Magyarországon az Orion gyár forgalmazásában és gyártásában, akkor ez 49 pengő volt, akkor ez egy elérhető ár volt, egy viszonylag nem jó módú embernek is. Mert voltak akkor is rádiók drága árfekvésben több száz pengőért, amikor ugye volt ez a bizonyos havi 200 pengő fixel, ma az ember könnyen viccel című dal, akik így kerestek, azoknak is egy komoly rádió több havi fizetésükbe került. De az 50 pengő az már úgy megjárta. Most itt van a háború után időknek a másik készüléke, ez egy nagyon szép fa doboz, ez már egy téglatest, nagyon dekoratív, de van egy érdekes és nem feltűnő jellegzetes pontja. Ha megnézi a kisasszony a jobb oldali gombot, ahol tulajdonképpen az állomást kellene keresgélni, ott csak egy K betű és egy P betű van, ami azt jelenti, hogy csak a Kossuth és a Petőfi rádió volt rajta hallgatható. Semmi más. Tehát ugye ilyen értelemben mondjuk ideológiailag rövid pórázon volt ugye a magyar társadalom ezekben az években. De érdemes itt azért szétnézni, mert mindjárt mellette ez a kis ruhaszárítóhoz hasonló szerkezet, ez maga egy rádióvevő, az alja, az a kis hengeres test, abban van a készülék, és ez pedig itt az antenna, amit itt látunk, ez a föltekercselt valami, ami olyan, mintha egy sötét színű kötőfonal lenne, vagy spárga. Ez egy antenna, ugyanis azokban az években, amikor ez született, az 1910-es évek vége fele, 20-as évek eleje, akkor még az erősítés technika, amit ugye a rádiócsöveket tudtak produkálni, az nem volt kimagasló képességű, és szükség volt, hogy mindenképpen legyen egy hosszú antenna. Ugyanis az elektromágneses hullámok, amik a térben terjednek, és tovább viszik a hangot, meg a zenét, egyáltalán ugye ezt a fajta telefonikus, tehát beszéd jellegű információt, azok egy adott fix mennyiségben voltak jelen, tehát minél távolabb volt az adótól az ember, annál kevesebb jel jutott el, és ezért szükséges volt az, hogy egy nagyobb antenna mindenképpen legyen, ezért ezt így biztosították, ugyan hát ez nem volt egy különlegesen szép darab,
hát
de,
nem.
De azért akinek egy ilyen volt, az már elmondható, hogy van neki egy komoly rádiója.
Ami 200 pengő fixel, feleségül vettél, mert a jólét az nem kényszer, nekem nem kell házi fixel, vacsoráznom sem kell kétszer, sose voltam én úszer. Ami 200 fixel, csak ennyi az egész, ami 200 fixel, csak boldogság fél. Ami 200 pengő fixel, majd ember könnyen fixel, ami 200 pengő fixel, feleségül vettél.
A hangrögzítésnek is szentelnek egy sarkot a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeumában a Hírbe hozzuk magunkat című tárlaton.
Amikor a rádió megszületett, akkor ugye a kezdet-kezdetén akár csak a telefonhírmondó konkrét, rövid információkról szólt a dolog. De hamar rájöttek, hogy a hallgatóságnak többre van igénye, és igényelték a zenét is. Na most a zene akkor már elég régen meg volt oldva, a hanglemez az már egy megoldott dolog volt, viszont volt egy apró hátránya, amit ma már nem ismerünk, csak olyanok, akik régi hanglemezeket gyűjtenek. Egy hanglemez az körülbelül 3 perc információt tudott tartalmazni. Tehát ugye annyi barázdafilter egymás mellett, ez kevés volt. Ugye egy zene szám, még egy kamarazene darab is hosszabb 3 percnél, és akkor szembe találták magukat a rádió műsorszerkesztők azzal a problémával, hogy hát most mit csináljuk? Itt van mondjuk egy rövid Mozart darab, de lehet, hogy ez 16 perc. És nem tudták egyben lejátszani. És akkor a hanglemezgyárak kitalálták azt a megoldást, hogy ha valaki ma elmegy egy diszkóba, akkor ott lehet látni, hogy ott van egymás felett 2 lemezjátszó, lehet ez már CD is, meg hagyományos is, és akkor ott variál rajta ugye a srác, aki a lemezlovas, aki ottan dolgozik rajta, és kitaláltak egy hasonló berendezést, azt csinálták, hogy fölvették a zeneszámot úgy, hogy egymás után következő lemezekre, hogy a tétel ne szakadjon meg, és akkor baszorkányos ügyességű fiatal emberek, vagy kevésbé fiatalok kezelték a lemezjátókat, ők voltak a forgatók, ez egy külön komoly szakma volt, még egészen a 60-as évekig is, azt lehet mondani, és azt tudták, hogy amikor az egyik lemez a végéhez közeledett, a lemezeket mindig átfedéssel vették föl. Tehát az egyik lemeznek a vége, a másik lemez elején rajta volt. Egy kis idő múlva olyan gyakorlatot tettek szert, hogy úgy tudták a lemez végéről fölvenni a piköpöt, és a másiknál meg rátenni, hogy főre nem lehetett meghallgatni, hogy ez nem egy lemez, hanem ez két lemez, és közben egy váltás volt. És akkor kicserélték az egyik lemezt, ugye levették, föltették a következő részletet. Hát azt konkrétan tudjuk például, hogy 30-as években volt egy legendás embertragédia előadás, Hevesi Sándor, Audrey Árpád, a kor kiváló művészei, és ezt valami 30 vagy 35 lemezre vették föl. És ezt le lehetett játszani a rádióban, úgyhogy ez folyamatosan ment, és nem lehetett hallani, hogy közben lemezt váltottak. Tehát így ment a dolog. Egészen addig, míg mondjuk a mi történetünkből, mint egy érdekességi pont megjelenik, az a lemez, amit ma mindenki ismer, amit ön is ismer, ez az úgynevezett hosszan játszó LP, a long play, ami egy magyar emberhez kötődik megint csak, a CBS laboratóriumban Goldmark Péter Károly és kutatócsoportja kidolgozta ezt a hanglemezt, ami már 45 perc zenét tudott fogadni. Ez már tulajdonképpen kielégítette a rádióműsorokat, de közben született egy másik szabadalom is, az pedig a hangok elektromos rögzítése, amit ma magnetofon néven ismerünk. Ez Dániában született, 1800-as évek végén, amikor megszületett, nem is tudtak vele mit csinálni. Ez egy korát megelőző találmány volt, a kutyát nem érdekelte. És amikor az előbb említett történet lejátszódott, ugye műszaki berkekben, amit mondtam, hogy kevés volt a hang, ami egy lemezre ráfért, akkor Németországban a német mérnököknek eszükbe jutott ez a szabadalom, elővették, áttalományozták, leparolták, és elkezdtek csinálni olyan berendezést, ami hangrögzítésre alkalmas volt. Először mindenki vékony acéldrótra vette fel a hangot, aztán később a németek, ahol ugye jó vegyipar volt, kitalálták, hogy hát akkor ezt nem is úgy kellene, hanem papírra tették, egy papírszallag volt, és arra egy lisztfinomságúra őrölt vasport fölragasztottak, és azt lehetett mágnesezni. Aztán egy-két év múlva ez a papírszalag egy műanyag szalagra változott, amit ma is ismerünk magnószalag címszó alatt, és az első magnetofon, amit bemutattak 1935-36-ban, a berlini Funkausstellung, tehát ugye a hangkiállítás, az a Siemens Telefunken gyárnak a magnetofon név alatt futó berendezése volt, ami azt jelenti, hogy mágneses hang. Tehát ez nem egy fogalom volt, hanem ez egy gépnek a neve. Úgy elterjedt, hogy aztán ez rajta maradt, és ma is ezen a néven kezeljük ezeket a berendezéseket.
Egyedi készülékek és működtethető modellek is találhatók a Hírbe hozzuk magunkat című kiállításban, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai múzeumában, a budapesti Kazinci utcában, ahova mai műsorunkkal ellátogattunk. A dr. Antal Ildikó és Szűcs László által rendezett tárlat a tervek szerint év végéig látogatható. Műsorunk végén a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa és a technikai munkatárs Csák Éva nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia.